Nagyon-nagyon izgalmas hetek és hónapok állnak előttünk. Hónapok állnak mögöttünk is izgalmas hónapok, de azon már túl vagyunk, tehát az ember sosem izgul azon már, ami elmúlt. Legfeljebb azt mondja, hogy nem is kellett volna annyira izgulni. Ja, úgyhogy van egy nagyszerű üzenetünk. Igazából azt mondanám, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem a gyülekezetemet. Szeretek itt lenni, szeretek veletek lenni. És szakmai ártalom, hogy szeretek jó szónokokat hallgatni, akik jól tudnak beszélni. Ugye, hát beszélünk, tanítunk, pásztorok vagyunk, úgyhogy hallgatunk különböző prédikátorokat, hallgatunk különböző embereket, próbálunk tanulni tőlük, és arra jöttem rá, hogy nem a kimondott szavak miatt hatalmas egy beszéd, vagy egy prédikáció. Tehát nem azért, hogy most milyen szavak vannak, vagy milyen gondolatok, hanem hogy mi történik azután, miután elhangzott. Hogy emberek élete változik. Megváltozik? Más irányt vesz emberek élete? Tehát nem az, hogy mennyire jókat mondunk, mennyire szépeket mondunk, mennyire simogat, vagy mennyire dörzsöl, mint a smirgli, hanem hogy történnek-e dolgok, miután szóltak. És vannak ilyen történelmi események, nem fogom ezeket felsorolni, ahol tényleg elhangzottak nagy beszédek, és aztán sorsok, népek, emberek megváltoztak. Más irányt vettek. És Máté 16-ban azt gondolom, hogy Jézusnak egy ilyen beszéde volt. Ahol Jézus hihetetlen fontos szavakat szólt. Talán a leghatalmasabb beszéd, amit valaha szóltak. Nézzük meg. Jó? Nézzük meg Máté 16, 13. verstől. És ha elolvasod, akkor azt fogom mondani, hogy most mi volt olyan nagy, hatalmas vagy különleges. Megint csak nem az, amit mondott, az volt hatalmas és különleges, hanem ami történt ezután. Jó, 13. versre, amikor Jézus megérkezett Cézárea Filippi területére, ez a részlet, hogy Cézárea Filippi, ez egy nagyon fontos részlet lesz, mindjárt visszatérünk rá, megkérdezte tanítványaitól, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Jó kérdés feltenni bárkinek, akivel beszélgetsz. Mindegy, hogy hívő ember, vagy nem hívő ember. Jó kérdés. Kinek mondod Jézust? Számodra ki? És jól, egy jót lehet beszélgetni róla. Próbáld ki nyugodtan. 14. vers, azok így feleltek. Egyesek bemerítő Jánosnak, mások Illésnek. Olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy te vagy Jeremiás, vagy egy a proféták közül. Amikor mások nevében beszélsz, hogy kinek mondják az emberek Jézust, az biztonságos. Tehát, hát ezt mondják Jézusról, meg azt mondják Jézusról, meg amazt mondják Jézusról, meg ilyen is Jézus, meg olyan is Jézus, ezt olvastam, meg amazt olvastam. De igazából minden embernek az életében egyszer ki kell nyilvánítani a személyes véleményét. Hogy te kinek mondod Jézust? Számodra kicsoda Jézus? Tehát nem menekülhetünk ezzel a kérdéssel. Hogy ki Jézus számomra? Ki Jézus számodra? És ez egy jó kérdés számodra ma. De Jézus persze tovább vezeti a beszélgetést, ugye, mert ez az ötlet, hogy személyesen adjunk választ rá, ez nem az én ötletem volt, hanem ott van a 15. versben. Hát ti ki? Ti mit mondtok rólam, azt mondja? Hát ti mit mondtok rólam? Ki vagyok én? Kérdezte tovább. 16. vers, Simon Péter így válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Valószínű, itt az összes tanítvány elkezdett zugolni, hogy pont Péternek jutott eszébe ez. Nem gondolták volna, nem nézték ki belőle. 17. vers, Jézus így válaszolt neki, és ez így alá is írta a többieknek a véleményét. Boldog ember vagy, Simon, Jóna fia, mert ez nem magadtól jutott eszedbe. Nem ember jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. A kis 18. vers most jön, és ez a kulcsversünk. mert ez egyik legkülönlegesebb és legcsodálatosabb kijelentése Jézusnak. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy. Ezen a kősziklán, ami igazából Péternek a kijelentése volt, tehát hogy te vagy a Krisztus, az élőisten fia, ezen a kősziklán fogom felépíteni az egyházamat. És a halál erői, vagyis az eredetiben az alvilág kapui sem lesznek képesek legyőzni. Úgyhogy 2000 évvel ezelőtt azt mondta Jézus, hogy ő építeni fogja az ő. Az egyház, ez csúnya szó. Semmi köze ahhoz, ami a görögben van. Gyülekezet. Gyülekezet. Az egyház az már egy vallásos kreálmány. Azért hozzák össze sokszor a gyülekezeteket egy épülettel. Egyház. Egyház. Nem a szó, ami egyébként egyháznak van fordítva nekünk, a Bibliánkban, az azt jelenti, hogy olyan embereknek az összejövetele, gyülekezése, akik Jézust követik. Tehát a gyülekezet ez egy sokkal jobb szó. Sokkal jobb. Úgyhogy azt mondja, hogy én fogom felépíteni a gyülekezetemet. Ezt mondta Jézus. Tehát ő. Tehát Jézus az ígéret adója, fel fogja építeni, és ő az betöltője, és hogy ő fogja felépíteni. Úgyhogy igazából rajtunk sok minden nem múlik, de ami a csodálatos, hogy Jézus már 2000 éve ezt teszi. Amióta ezt kijelentette, azóta teszi. Ő építi az ő egyházát, gyülekezetét. Úgyhogy erre gondoltam, hogy vannak vállalkozások, vannak cégek, vannak híres emberek, vannak sikeres emberek, de egy idő után minden márka, minden siker elmúlik. És aztán itt van Jézus, aki nem egy gazdag családból származott, egy ács volt, 30 évig gürizett. Azt mondja, fel fogom építeni a gyülekezetemet, és azóta milliárdok ismerték meg őt. És ez folytatódik, és ez tart, és ez megy. És ez különleges. Úgyhogy felmerülhet benned a kérdés. Köszi Balu a töri leckét. Nagyon jó. De tehát az, hogy Isten építi az ő gyülekezetét, tehát mi közön van hozzá? Mindig örülök, amikor felteszitek ezt a kérdést, és itt szeretnék rá válaszolni. A válasz... ez egy nagyon komoly kérdés. És kell, hogy legyen a válaszunk, és szeretnék ma válaszolni erre. Úgyhogy hiszem azt, hogy hitettől függetlenül, bárki legyél, bárhol is állsz a Jézussal való kapcsolatodban, még távol van, vagy már közel van, de még nem fogtál vele kezet, vagy már ott van benned, mindegy, fog nektek mondani három okot, valamelyik passzolni fog, hogy miért fontos számunkra ma, hogy Jézus építi az ő gyülekezetét. Rendkívül fontos. Az első. Valamelyik illeni fog rád. Itt van az első. Azért fontos számunkra, mert ez azt jelenti, hogy Jézus nem fél a mocskomtól. Tehát mivel Jézus ma is építi az ő gyülekezetét, ez azt jelenti, hogy nincs gond azzal, hogy én mennyire mocskos vagyok. Nem probléma. Jézusnak ez nem probléma. Nem fogja őt megállítani abban, hogy én mit tettem, vagy hogy milyen ember vagyok. És most ugrunk vissza a 13. versre, ahol mondtam, hogy Cézárea Filippi mennyire fontos részlet. Amikor Isten a Bibliában említ egy helységnevet, vagy neveket, azok fontosak, mert van jelentősége, jelentése, nem véletlenül van benne. Egy valóságos hely egyébként. Nem meseországban van, hanem egy valóságos hely. Hallottam egy bizonyságot arról, amikor valaki jött egy ilyen izraeli túrán részt vett, és mesélte, hogy mindenképpen el akart menni Cézárea Filippibe, hiszen ez most ott van benne a Bibliában, Jézus is járt ott, úgyhogy valószínűleg ez egy nagyon fontos hely. Úgyhogy akarom látni. És azt mesélte, hogy mentek a buszon, és nagyon-nagyon lassan mentek, szinte már Tehát olyan volt az út, hogy ilyen megy a busz, fékez a busz. Megy a busz, fékez a busz. Tehát már majdnem elhányta magát, szerencsétlen, meg mindenki a buszon. És megkérdezték a sofőrt, hogy most mi baja van, meg miért kell ez, meg muszáj ez. És amúgy meg nagyon kacskaringós volt az út. És azt mondja, hogy hát muszáj, ilyen az út, kacskaringós, veszélyes, mert igazából most éppen egy aktív aknamezőn megyünk keresztül. Ja, jó, akkor csak nyugodtan. Óvatosan, körültekintően le ne térj az útról. És megkérdezte, hogy de hát, akkor hogy bírták ezt az utat itt megcsinálni? Vagy hogy jöttek rá? Mert nyilván tehát úgy kellett menni, hogy kacskaringózás azért volt, mert voltak gyanús helyek meg. Na mindegy, megkérdezik, hogy ez az egész most hogy sikerült ezt az utat megcsinálni? Azt mondja, hát nagyon egyszerűen, birkák és tehenek segítségével. Azt mondja, hát mi, olyan jó a szaglásuk, hogy kiszagolják az aknát? Nem, csak áthajtottuk rajta a csordákat. Bum, bum, bum. Tudod, mint az albán aknakereső. Ki van képezve? Sok kell belőle, de megtalálják az aknákat. Szóval, és akkor azt mondja, hogy mert több órába telt így az út, hogy milyen kiváltságos vagyok Jézusnak, ezt gyalog kellett megtenni, bár akkor nem voltak aknák, tehát egyenesen kellett menni. De azért gyalog sem kutya ez az út. Úgyhogy ami számomra nagyon érdekes ebben, hogy Jézus ezt a kijelentését, hogy ő építi a gyülekezetét, ezt Cézárea Filippiben tette. Tehát nem Jeruzsálemben, a nagyvárosban, az Isten városában, ahová mindenki, aki keresi Istent, azt oda megy, a szent városban, ahol a szent és vallásos, tökéletes emberek vannak, hanem elment Cézárea Filippibe, és ott adta nekünk ezt a kijelentést. Hogy mondjak valamit Cézárea Filippiről? Kezd a szám kiszerelni, bocs. Ez Izrael északi részén volt, és hát furcsa emberek laktak ott. Sok istenhitűek, nem Izrael istenében hittek, vallásos emberek voltak, nem kérdés, de tisztátalanok voltak. És úgy gondolkodtak a jeruzsálemiek, a vallásos emberek úgy gondolkodtak róla, hogy ha már csak Cézárea Filippiben mész, már tisztátalan leszel. Volt egy repedés egy barlangban, amiről azt mondták, hogy itt közlekednek fölle a démonok, különböző szellemek. És ezért egy templomot is építettek oda köré. Ezt hívják úgy, hogy a Hádész kapuja. Amit úgy fordított a 18. versben, hogy még a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Vagy diadalmat. Oké, mert ezeknek az embereknek itt Cézárea Filippiben nagyon nagy hitük volt szellemi erőkről, meg minden, hogy azok mire képesek, meg mit tudnak létrehozni. És Jézus odamegy, és bejelenti ezt náluk. Na most a pikantériájának a sok isten hitnek az, hogy az egyik főistenük ilyen kecskeisten volt, és az imádatukat úgy fejezték ki ebben a templomban, hogy szexuálisan közösültek a kecskékkel. Ez volt az Isten tiszteletük. Azt mondod erre, hogy undorító. De ez gáz, nem? Tehát ez az a kategória, amire az, tehát nehéz úgy megérteni azt mondani, hát ki tudja, mind mehettek keresztül, hát megértjük ezt. Nem, ez egyszerűen nem jó. Ez nem jó. Ez nem jó ötlet ilyesmivel részt venni, jó? Tehát, de a lenyűgöző az egészben az az, hogy Jézus nem elment a mocsoktól, hanem pont feléje ment. Nem elment a mocsoktól, hanem feléje ment. Tehát nem azt mondta, hogy megtisztelem Jeruzsálemet, hanem én elmegyek oda hozzájuk. És ezt figyeltem meg, hogy minél mocskosabb valaki Jézus, annál inkább fölkarolja. Jézus egy különleges ember, de nem csak egy ember, egy Isten ember. Minél mocskosabb valaki, annál inkább felkarolja, és törődik vele. A szomorú az az, hogy az évszázadok, évezredek alatt a nagy gyülekezet, a kereszténység erről megfeledkezett. Nem jellemző a kereszténységre, hogy a mocskossal közösséget vállaljon. Sajnos. Tökéletes emberekre, tökéletes sztorikra buknak, mindenki minden nehézségét legyőzte, addig nem tudsz bejutni a köreikbe, amíg elég tisztává nem tették magukat. Tehát divat bemutató. Tehát mindenki jól néz ki, mindenki szép, mindenki okos, mindenki ügyes. Legalábbis ezt játsszák. Aztán ki tudja, hogy a színfalak mögött mi van. Ja, úgyhogy bátorodj fel. Kérlek. Csak ragadd meg ezt. Hogy Jézus törődik veled. Mindegy, hogy mit tettél. Mindegy, hogy Jézust érdekli az, aki vagy. Mindegy, hogy mivel küzdködsz. Mindegy, hogy milyen a múltad. Tök mindegy. De hát fogalmat sincs, hogy én mit tettem. Persze, hogy én nem tudom. De ismerem Jézust. Aki meg egy véres kereszten halt meg, érted. Mindegy, hogy mit tettél, vagy hányszor tetted, csak meghalt, érted. Nem foglalkozva azzal, hogy most miben vagy, vagy mit csinálsz, vagy hogy gondolkozol, hanem azt mondta, én megteszem érte. És simán belefér a te mocskod is. Ez elég. Az én áldozatom elég rá. Úgyhogy van egy nagyon-nagyon csodálatos megváltunk. És sajnos elfelejtjük azt például, hogyha a bibliai hősöket nézzük, bibliai szereplőket, hogy ők is valami szuper muksók. Ott van például, mi van Mózessel? Mózes saját kezével ölt meg valakit. És annyira betonfej volt, hogy 40 évig kellett pásztorként tanulnia, hogy aztán az elhívásában tudjon élni, a 80 éves korától kezdve, 120 éves koráig. Aztán mi van Dáviddal? Hát Dávid parázna volt, házasságtörő és gyilkos. Ő is mocskos. Vagy ott van mit tudom, Pál, aki egy gyilkos volt. De mondaná bárki bármilyen megváltó okot Sámsonról például, hogy őt miért kéne, hogy megváltsa Isten? Sámson. Bírák könyvében tudtok róla olvasni. Tehát, ha Isten mondott neki valamit, őt mindig totál az ellenkezőjét csinálta. Tehát, mint hogyha úgy fordítva működne a szemüvege, vagy a hallása. Tehát, Péternek is voltak problémái rendesen. Tehát, egy a lényeg, Isten nem fél a mocskunktól. Nem fél. Abszolút nem fél. A vallás nélküli mocsoktól. Hanem megy. Megy és felkarol. Ja. Ugyanez a fickó, aki mesélte ezt a Cézárral Filippis sztorit, hogy hogyan utaztak oda, mesélte arról, hogy visszafelé a repülőn, mikor jöttek, akkor ez olyan, nem tudom, 4-5 órás út, és volt egy nagyobb kutya, kenelben volt, ott kellett lennie szerencsétlennek egész úton, és tudod, azért a kutyák azért sűrűn pisilnek meg, kakilnak, és szerencsétlen nem tudott, be volt zárva ebbe a kis a ketrecbe. És mikor kiengedték, mikor kiszálltak a repülőről, és ott voltak már várva, kiengedték, valahogy kiszabadult a kutya, és örült a szabadságnak, meg a nagy térnek, és rohangált körbe, de közben, menet közben folyamatosan végezte a dolgát, mert annyit tartogatta szegényként. És mindent összekakírt, meg minden. És azt mondja, te jó Isten, ki fogja ezt itt összeszedni, és amint ezen gondolkodott, ez aki mesélte, látja, hogy egy öltönyben, nyakkendőben lévő üzletember, aki éppen telefonál és húzza a kis gurulós bőröngyét, és magyaráz, és éppen a legnagyobb kupac felé megy, és gondolt rá, hogy szól neki, de azt mondta, nem, megvárom. Kíváncsi leszek, mi sül ki belőle, és nem vette észre. De belegurult. És belegondolva, amikor hazamegy, megöleli a családját, örülnek neki, mert veszélyes helyről jött haza, túlélte, ölelgetik, és a család szaglászik, hogy mi ez? Büdös van. Milyen büdös? Hát amíg nem volt itt, addig nem éreztük. És erről is sajnos a kereszténység jutott eszembe. Hogy amikor Isten hoz embereket közénk, és még nem munkálkodott úgy az életükben, akkor igen, vannak ilyen dolgok, amik esetleg azokat, akik már régebb óta ismerik Jézust, olyan ránéznek ezekre az emberekre, és azt gondolják, hogy hát miket csinál még? Hát egy keresztény ilyet nem csinál. Hát egy kereszténynek ezt nem kéne, meg azt nem kéne. Hát ő miért csinálja ezt? És a keresztényeknek bűzlik az a friss keresztény. Mert ott van még mindenféle régi szokása. De csak bátorodjunk, hogy Jézus, ő nem ilyen. Nem ilyen. Nem ítélget. Ő nem fél a mocskomtól. Nem fél a melletted ülő mocskától, és nem fél azoknak a mocskától sem, akik még esetleg nincsenek közöttünk, de majd lesznek. Úgyhogy Jézus építi az ő gyülekezetét. Építi. És mi bátorodhatunk ebben, mert ez azt jelenti, hogy nem fél senkinek a mocskától sem. Második ok. Miért fontos számunkra, hogy Jézus építi az ő gyülekezetét? Azért, mert ez azt jelenti, hogy kétségbe esetten szükségünk van Jézusra. Kétségbe esetten szükségünk van Jézusra. Ha ő építi a gyülekezetét, akkor mi nem tudjuk. Tehát kétségbe esetten szükségünk van Jézusra. Egy példával élve. A házi csoportom már említettem pénteken. Amikor az ember lemegy az edzőteremben, én jó rég jártam ott. Tavaly nyáron, egy hétig nem bírtam fogat mosni. Az Elek Gabi edzett meg engem akkor, nem tudom, humoránál volt. Másnap fölhívott, hogy rám csetelt, hogy jó vagyok-e. Ja. Na mindegy, tehát amikor ott nyom az ember fekve, és mondjuk túl van 10 szérián már, tehát mit tudom, 10x8-at nyomott. Tehát azért már ugye a 8.-9.-nél már úgy beindul a remegés. Tehát a kezed remeg. És a 10. szériánál már az utolsók, azok már olyan, hogy igazából kisebb bírod nyomni, tehát olyan nehéz a súly, mint hogy oda pillanat ragasztózták volna a mellkasodhoz. És a jó személy edző azt mondja erre, hogy a jó sportoló, aki ott fekszik a vasat, azt mondja, hogy na jó, hát elfáradtunk, akkor menjünk a következő izomcsoportra, stb. És nem, a személy edző azt mondja, nem, most kezdődik az izomépítés. Most kezdődik az igazi. Tehát ezt vártuk, ezt a pontot. Hogy de hát nem bírom kinyomni, nem érdekel. Tessék nyomni. És akkor ott van, és ő segít. Segít, de csak annyira, hogy te ki tud nyomni. Oké, és akkor kész a 10. És akkor azt mondod, hú, túl vagyunk rajta. Vagy egy 5-ös kesz. Akkor mehetünk tovább. Hát hová mész? Feküdj vissza. Most jön aztán tényleg az igazi izomépítés. Tehát most törlöd ki azt az izmot, ami volt, és egy új fog épülni a helyére. És én ott leszek, segítek. Na és ez az a pont, tehát tényleg ilyenkor van az izomépítés. Tehát ekkor épül az izom. Nem az, amikre van erőnk, hanem amikor túl vagyunk azon a ponton, hogy már nulla erőnk van. Semmi. Semmi erőm nincs. Kétségbe esetten szükségem van valakire, aki segít, mert én nem bírom megmozdítani. És az, hogy Jézus építi az ő gyülekezetét, ez azt jelenti számunkra, hogy kétségbe esetten szükségünk van őre, mert ha ő nem építi, akkor nincs. Akkor nincs. Nincsen egy családunk. Nincs most itt egy családunk. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas ezen gondolkodni. Annyira megszokottak tudunk lenni olyan dolgokkal, amikre szükségünk van. Nem tudom, hogy hányan idegeskedtetek ma reggel, hogy levegőt kell vegyetek. Úristen, el ne felejtsek levegőt venni. Még egyet. Nem, vesszük. De amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudunk levegőt venni, csak kér meg valakit, hogy nyomjon le 2 percig a víz alá. A bemerítkezés egyébként ilyen. Mindenki röhög, akik már csinálták, mert ők tudják. Nem ilyen egyébként. Ez csak vicc volt. Szóval, amikor megvan vonva az az oxigén, akkor érezzük, hogy mennyire szükségünk van rá. Úgyhogy gyakran találkozom olyan emberek, akik felteszik azt a kérdést, ha Isten jó, és Isten mindenható, akkor miért engedi meg azt, ami történik velem? Légy szíves, adj választ erre. Most a válasz egyszerű és nagyon személyes. Hogy Jézus beenged minket a halál völgyébe. Simán. Tudod miért? Hogy rájöjj, hogy az élet nem működik nélküle. Az élet nem működik nélküle. És lehet, hogy még nem tanultam meg, de bele fog engedni, hogy rájöjjek, hogy ez a súly most oda tapadt. Ezt én nem bírom kinyomni. Ha nem bírom kinyomni, akkor ez a súly ketté vág. De Jézus, segíts! Jézus, segíts! Ja, úgyhogy Jézus nem csak egy jó ötlet, hanem ő valóságos. Valóságos. És a 15. versben ezt kérdezte, hogy hát ti mit mondtok rólam, gyerekek? Ti mit mondtok rólam? Ki vagyok én? És a 16. versben, amikor Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor az akkori zsidó ember azt hitte, hogy a megváltó, a Krisztus, a megváltó, akit annyira vártak már x ezer éve, mert már az első napokban megígérte Isten a megváltó eljövetelét, a teremtéskor. Azt hitték, hogy ez majd valami politikai megmentő lesz. Jön, és hazazavarja ezeket a rohadt rómaiakat, akik itt uralkodnak rajtunk, vámot szednek, adót szednek, sanyargatnak minket. Majd jó, fenékbe rúgja őket hazaküldni. De Jézus tudta, hogy így gondolkodnak, és felvilágosította őket, hogy nem. Én egy szellemi megmentő vagyok. Egy szellemi megváltó vagyok. Szabaddá akarlak téged tenni, szellemileg. Meg akarlak menteni. Mitől akar megmenteni? Például a pokoltól. Most nem akarok senkit rémizgetni, ezzel nem is fogok. De pokoltól megment. Oda, ez egy olyan hely, ahol nem akarsz menni. Lehet, nem tudsz róla semmit, nem baj. Majd esetleg egyszer majd tudsz róla. De egy olyan hely, ahol anélkül, hogy ismernélek, tudom, hogy nem akarsz oda menni. És például Jézus megment a pokoltól. Aztán Jézus megment egy értelmetlen és céltalan élettől is. Egy értelmetlen, céltalan élet. Tudod, ahol csak arról szól a dolog, hogy legyen miből megélnem, legyen, tehát ezért kell munka, úgyhogy ezért gürizek, meg mindent megcsinálok, hogy legyen munkám. Próbálok dolgokat tenni, hogy egészséges legyek, hogy dolgozhassak, hogy el tudjam tartani a családom, és erről szól az élet. Egy értelmetlen, céltalan élet. Nem, Jézus meg akar menteni ettől az élettől, mert a mi életünk az sokkal több ennél. Mert ő építi az ő gyülekezetét, és ebben nekünk szerves részünk van. Ja, úgyhogy meg kell értsük, hogy az út a megváltáshoz, az út az üdvösségre, az ott kezdődik, hogy belátjuk, hogy szükségünk van Jézusra. Szükségem van Jézusra. Szükségem van. És csak azért mondom ezt, mert rengetegen okolják a politikai helyzetet akár a körülmények miatt. Hogy ilyen a politika, meg olyan, hogy ilyen emberek, meg olyan emberek kormányoznak, vagy nem kormányoznak, vagy itt ezt hiszik, ezt gondolják, amaz gondolják. Azt kell mondjam, hogy mindegy, hogy milyen kormányunk van. Mindegy. Mindegy. Teljesen mindegy. Mindegy, mennyi pénzt tesznek bele. Figyelj, meg lehet az, hogy mindenkinek... Mit? Nem meg lehet. Mi lenne, ha olyan kormány lenne, hogy mindenkinek lenne TB-je? Mindenkinek jó nyugdíja lenne. Aztán mindenki ingyen tankolhatná az autóját. Ha? Ez jó, nem? Milyen jó kormány lenne. Ingyen tankolni az autót. Vagy plusz még mindenki jól fizető munkát kapna. Tehát nem csak minimálbér, hanem jól fizető. Tehát meg tudsz élni, és tudsz gondoskodni a családodról, a gyermekeidről, és meg tudsz félre is tenni, meg simán tudsz adakozni, gond nélkül. Na, milyen jó lenne, mi? Tehát ez szuper, szuper lenne, nagyon jó. Csak az a baj, hogy hiába lenne egy ilyen kormány, nem tudják megváltoztatni az embernek a szívét. Tehát az ember szívének a megváltoztatása az nincs az ő hatalmukban. És hogyha az nem történik meg, ha a szív nem változik, akkor a nemzet sosem fog megváltozni. Magyarország sosem fog megváltozni. Nem fogunk. Sehová. Tehát hiába leszünk erkölcsösek. Jézus a szíveknek a megváltoztatója. És figyelj, hogyha a szív nem változik, akkor... Tehát lehet, hogy jók a körülmények. De ha a szív nem változik, akkor lehet, hogy lesz egy fiatal. Most a gyülekezetünkben van egy fiatal lány, vagy fiú, egy kamasz, egy tini, vagy egy egyedülálló, aki lehet, hogy nem fiatal. És hogyha a szív nem változik, akkor simán odaadja a szüzességét valakinek, akit nem is ismer. Hogyha a szíve nem változik. Mindegy, hogy milyen jók a körülményei. Ha a szíve nem változik, meghozza ezt a döntést. Ha szív nem változik, akkor megtörténhet az, hogy emberek függőségekbe menekülnek. Mert ebben látják a megoldást, amikor nehézségekben vannak. Hogyha szív nem változik, akkor egy apa simán otthagyja a családját. Mindegy, hogy milyen körülményei vannak. Ott hagyja a családját, feleségét, gyerekét, munkába menekül, aztán egy másik nő karjaiba, de ez most már egyre gyakoribb fordított esetben is, hogy az asszonyok is megteszik ezt, egyre inkább. Tehát ha a szív nem változik, akkor ezek ugyanúgy történnek. Tehát nem a körülmények. Jézus nem egy politikai megmentő. Jézus szellemileg ment meg minket. Jézus tehát szabaddá akar tenni bennünket belül, a szívünket. Ja, úgyhogy mindegy, hogy ki az elnök. Tehát Jézus az, aki változást tud hozni. Az én életemben, és aztán persze rajtam keresztül ebben az országban, hogy kezdhetjük azt ebben a közösségben, ebben a városban, ebben az országban, de az egész világon változást tudunk hozni, mert Jézus az, aki megváltoztatta a szívünket. Enélkül nem megy. Ja, úgyhogy erről kell prédikáljunk, és erről is prédikálunk. Meggyőződéssel. Ha tetszik, ha nem. Ja. Harmadikok. Fontos ez a tény, hogy Jézus építi az ő gyülekezetét már 2000 éve, mert ez azt jelenti, hogy ő most, ebben a pillanatban is építi. Tehát ebben a pillanatban is építi Jézus az ő gyülekezetét. És ez is elképesztő ezen gondolkodni. Mert nem úgy van az, hogy bónuszbrigádon vettünk, volt a Rejök étteremben, most ez egy rossz reklám lesz nekik, de nem baj. A Rejök étteremben vettünk ilyen, tehát 4000 forint helyett 2000 ér, tehát 4000 ér vásárolsz, de 2000-et kell fizesni. Hát, hogy a bónuszbrigádon szokott lenni, általában 50 vagy 51%. És vettem belőle 3-at, hogy jó lesz a házas randikra. És már rögtön az első alkalommal nagy csalódásért, mert én nagyon sokat iszom folyadékot, nem alkoholt, ez is folyadék, de nincsenek ilyen problémáim már 10-akárhány éve. Volt egy idő, amikor sokat szerettem inni, mindenfélét, de most már hála Istennek ez nincsen. Tehát kértünk vizet. Ugye, tehát ha ásványvizet akarsz inni, akkor az többe kerül, mint az ebéd, vagy ha üdítővel akarod a szomjat voltani, hogy kértünk kancsóba vizet. Hát azt nem lehet hozni. Hát de mondom, miért nem lehet hozni? Nincs csapott a bárpultban? Hát de nem lehet. Mondom, akkor jó van, akkor nem iszunk, akkor egy jót eszünk, akkor levest is eszünk. És egy 5 perc múlva megjelent a srác, egy kancsó vízzel, mondom, hát az úr szólt neki, vagy meglágyította a szívét, és hozott nekünk, és a Primas Frater meleg vizet hozott. Majdnem megkérdeztem, hogy és te a fű az hol van? Te a filter. És csak az első alkalommal voltunk, és volt még 2 kuponom. Mondom, én ide a büdös életben nem jövök többet. És nem így vagyunk? Hogyha valahol kellemetlenség ér, a jogaimat nem kapom meg, akkor mi ott nem szeretünk ott lenni. Nem akarunk oda menni. És sajnos vannak, akik akár a gyülekezetben így gondolkodnak. Valaki megbántott engem. Hát persze, hogy megbántottak. Azért, mert ez a gyülekezet tele van olyan emberekkel, mint te. Hát még jó, hogy megbántottak. Te csak azért nem veszed észre, mert nem veszed észre, hogy te megbántasz embereket. De mindannyian megbántunk másokat. Vagy akarattal, vagy akaraton kívül. Nem tudunk róla. De ez nem ok, hogy azt mondjuk, hogy akkor nem jövök többet. Vagy most kihagyom. És szépen eltávolodom. Oké, mert Jézus most is építi az ő gyülekezetét. És egyikünk sincs készen. Egyikünk sem tökéletes. Isten tökéletes, aki ez a gyülekezet. De mi nem vagyunk azok. És nem is fogjuk elérni a tökéletes állapotot itt, az örökkévalóság ezen oldalán. Istennek mindig van munkálkodni valója bennünk. Úgyhogy kérlek, ne gondolkodj úgy, megbántottak, nem jövök. Nem, nem ok. Nem ok arra, hogy elmenj. Ja. Nincs jobb hely a gyülekezetnél. Annak ellenére, hogy érnek kellemetlenségek, hiszen közösségben vagyunk. De nincs ennél jobb hely, ahol lehetne. Szeretem Istent, de nincs szükségem a gyülekezetre. Sokat lehet ezt hallani, de megint csak durcásság van mögötte. De a Biblia azt mondja, tehát ha a Bibliát olvasod, Efézus 5-öt, azt látod, hogy Krisztus szereti az ő gyülekezetét. Annyira, hogy az életét adta. Tehát, ha ő szereti, akkor nekem is szeretnem kell. Nem tagadhatom meg, hogy én nem vagyok ott. Mert valaki megbántott. Ja, úgyhogy a gyülekezet csodálatos. És amit látunk, olvasva nemzetközi híreket, keresztény híreket, Isten hihetetlen módon munkálkodik. Kínában, Nepálban, Indiában. Tehát gombamód szaporodik a gyülekezet. Gombamód. Tehát több 10 meg 100 ezren csatlakoznak Jézus követéséhez. Dél-Amerikában. De túl távoliak, nem? Mi van itt? Mi van itt közöttünk? Hát figyelj, én azt gondolom, hogy amit Isten elkezdett bennünk munkálkodni, az is csodálatos. Az is csodálatos. Tehát, ha arra gondolok, hogy mi történik most itt Magyarországon, mondjuk Dél-Magyarországon, a szívünkben, és mik a terveink, és mi az, amiben gondolkodunk, és Isten adja a következő lépéseket folyamatosan. Tehát ott van egy kiküldött misszionársunk, Sepsi Szentgyörgyön. Imádkozzatok érte. Andiért. Aztán egy gyülekezet formálódik Mezőkovácsházán. Hallottatok már róla? Sokat? Ha nem, akkor kérdezősködjetek. Mi van ott? Kik vannak ott? Ki jár oda? Őrhely Zsolt jár oda. És így már egy fél éve formálódik ott egy közösség. Tehát sokfelé. Tehát Isten munkálkodik, sőt, tehát vannak Algyőről is itt néhányan. És olyan jó, hogy itt vagytok. Tényleg, olyan jó. Tehát Algyő, de gondolkodunk Tarjánban, és beszéltünk már róla, hogy Tarjánban is legyen gyülekezet. És nem sokára megmondjuk majd, hogy mikortól. A dob már pereg. A dob már pereg, és nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Egy biztos, hogy Jézus építi az ő gyülekezetét. Építi. Tehát munkálkodik rajta, gyúrja, formálja, szaporodik, és erre alapozva megyünk előre. Ha nem tudnánk, hogy Jézus építi, akkor nem mennénk. Nem mennénk előre, nem tennénk egy dekát sem, mert ha rajtunk múlik a dolog, akkor ennek az egésznek befellegzett. Most tényleg arra gondolok, hogy itt, a Polc utcában, az Alfa kurzus, Isten milyen csodát tett az Alfa kurzuson keresztül. És még nincs vége, de rengetegen hallottak Jézusról. Jó néhányan vagytok itt az Alfa kurzusról. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Nagyon-nagyon-nagyon. És amikor én személy szerint Tarjánon gondolkodom, majd kiugrok a bőrömből. Most ez így nem látszik, mert térdig eltűnnék a színpadon, hogy most akkorát ugranék, amennyire izgatott vagyok felőle. De tényleg. Tehát, és a röhely az, hogy nem két gyülekezetben gondolkodunk, hogy lesz, van itt egy gyülekezet, meg majd Tarjánban, hanem sokkal több gyülekezetről álmodunk. Hogy Isten sokkal több gyülekezetet helyezett a szívünkre, itt Szegeden. Már csak Szegeden. Tehát Jézus építi az ő gyülekezetét. És nem vagyok visszafogott, hogyha most azt mondom, hogy januárra szeretnénk, hogy 100-an lennének a házi csoportokban. Én azt gondolom, most így számolgattam a hétvégén, simán lehetséges. Simán lehetséges, hogy 100-an legyenek a házi csoportokban. Tudjátok, a gyülekezetek 90%-ában, ahol vannak házi csoportok, 50% alatt van a részvételi arány. Mert túl sok mindent csinálnak. És nincs idejük rendszeresen ott lenni egy házi csoportos alkalmon. Mi ebben döntéseket hoztunk, és hozunk, és változtatunk, hogy ott legyünk minden alkalommal. De már csak ha visszatekintünk, azt látjuk, hogy közel 80%-os a részvétel a gyülekezetünkben. És az, amit ez tud adni számunkra, amilyen szellemi növekedésben tud segíteni a házi csoport, azt nem tudjuk semmivel kiváltani. Nem lehet kiváltani semmivel. Nélkülözhetetlen. Nélkülözhetetlen egy hívő ember életében. Ja, úgyhogy bármikor, amikor a gyülekezetről beszélgetünk Pásztor Csabával, vagy gondolkodunk rajta, vagy együtt gondolkodunk, vagy külön, egyszerűen csak izgatottak leszünk. Izgatottak. És sokszor már lehet úgy tűnik, hogy ez nem tetszik, ez már túlzás. De gondolj bele, hát volt egy izgatott fickó 2000 évvel ezelőtt, aki hajlandó volt meghalni a gyülekezetért. Akkor mi a mi izgatottságunk ehhez képest? Nekünk még csak meg sem kell halni a gyülekezetért. Tehát ha ő az életét adta, ő a vérét adta, szenvedett, nem csak gyors halál volt, vagy elaltatták, hanem szenvedett. Talán ő volt az egyetlen ember, aki a legtöbbet szenvedett. Ő volt az az ember, aki a legtöbbet szenvedett, mielőtt meghalt. Sőt, biztos. Tehát ez valami izgatottságot, ezt leleplez, nem? És aztán, amikor föltámadt, akkor azt mondja, na mi van gyerekek? Ennyit tudtok? és megalapította a gyülekezetet. És azt mondja, ezt én fogom csinálni. Ezt én fogom építeni. Ezt én fogom gyúrni, formálni, és a pokol erői sem vesznek. A Hádész kapuja sem fog diadalmat venni rá. Tehát semmi. Semmilyen erő, semmilyen természet feletti erő, senki és semmi. Úgyhogy mikor eljövünk a gyülekezetbe, gondoljunk erre. Kavarjuk fel magunkat. Kavard fel magad. Jézus nem halott. Jézus él. Úgyhogy ezért beszélünk arról, hogy egy gyülekezeti alkalmunk, egy Isten tisztelet, ez nem kell, hogy unalmas legyen, hogyha ezen gondolkodunk. Ha ebbe fölkavarjuk magunkat, akkor igazából itt bulizni kell, ugrálni. Ja, tehát hihetetlen, hihetetlen. A Szeged beton meccsen lányokat viszik oda úszni, és aztán van, amikor pont akkor van úszás, amikor meccs is van a Nagymedencébe, és akkor látod ott a szurkolókat, hogy ezek is pólósapkávat, az idétlen pólósapkávat. Mint egy UFO. De ott ülnek és szurkolnak, hangjukat eresztik ki ezerrel, és még hülyén is néznek ki ráadásul azzal a sapkával. De mi keresztények, akikért Jézus odaadta az életét, miért nem tudjuk ezt megtenni? Bátran tegyük meg. Bátran tegyük meg. Legyünk örömmel teljesek, hálásak. Énekeljünk szabadon. Felejtsük el azt, hogy ki mit gondol melletted. Arról, hogy hogy énekelsz. Nem ő a hallgatóságod. Lehet, hogy legközelebb nem áll melléd, ez egy dolog. De próbáljuk olyan hangossá tenni a zenét, hogy ne halljuk egymást, és akkor lehet nyomni neki. Mert ha halkan menne a zene, akkor senki nem merne énekelni. Valaki meghallja. Úgyhogy ez egy kis hangerő kell ahhoz, hogy néhányakat elnyomjon, mondjuk Zoli. Ja, úgyhogy nagyon jó, nagyon jó. Tehát nem kell, hogy visszafogottak legyünk. Egyáltalán. Gondolj a saját történetedbe. Elveszett voltál, és Jézus megtalált. Vak voltál, és most látsz. Halott voltál, és most élsz. Mi kell? Mi kell még ahhoz, hogy ne legyek visszafogott, hanem hálás legyek, és örömmel teljes? Jézus mindent megtett értünk, és teszi. Valaki imádkozott érted, és meghívott ide. És igazából ez a történetünk. Úgyhogy tegyük ezt. Jön a karácsony, 23. Isten tisztelet, de igazából bármelyikre hívhattok barátokat, ismerősöket. De tegyük, hívjuk. Hívjuk, mert Jézussal találkoznak. Nem velünk, nem dolgokkal, hanem Jézussal. Úgyhogy imádkozzunk. Jézus építi az ő gyülekezetét. És ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Imádkozzunk azért, hogy az Úr vonjon embereket, ahogy eddig is tette 2000 éven keresztül. Urunk, kérünk, vonj embereket magadhoz. És szeretnének arra hívni, hogy fogadd be Jézust az életedbe. Bízd rá magad, ha még nem tetted meg. Bízd rá az életed. Vannak ma olyanok itt, és mindig vannak. Hála Istennek, hogy Istenhoz mindig hoz őt nem ismerő embereket is közénk, és ezért vagyunk. De biztos vagyok benne, hogy van itt valaki, aki még nem ismeri Jézust. És most nem egy imában szeretnélek vezetni, ami megment a pokoltól, nem egy varázsigét akarok elmondani neked, hanem szeretnélek egy megvallásban vezetni. Ha megvallhatod Jézusnak, hogy elfordulsz a bűneidtől, és odafordulsz ő hozzá. Csak mondd ezt a szívedben neki, hogy te vagy Jézus, az én megváltom. Te vagy a megváltom. Mindent alávetek neked, Jézus. Vedd át az életem irányítását. Jézus, hiszem, hogy te vagy a megváltó. Hiszem azt, hogy az élő Isten fia vagy. Itt van az életem. Hiszem, hogy meghaltál a kereszten értem. Feltámadtál a sírból. Követni akarlak. A tőlem telhető legjobban. Köszönöm, Jézus. Úgyhogy, ha ezt megtetted, mindenkinek a feje meg van hajtva, mindenkinek a szeme be van csukva. Ha ezt megtetted ma, életedben először, kérlek arra, hogy Csak emeld fel a kezed, hagyd lássam, és hadd imádkozzassak érted. Senki más nem fogja látni. Csak tedd fel a kezed. Tedd fel a kezed, ha rábíztad Jézusra az életed. Köszönöm. Bátran, bátran. Ne hezitálj, csak tedd fel a kezed. Így van. Így van. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Imádkozunk értünk. Vezesd őket tovább, ahogy eddig is. Köszönjük, hogy elhoztad őket közünk, és azért imádkozunk, hogy találjanak maguknak egy szellemi családot. Lehet, hogy mi vagyunk azok. Segíts. Nekünk segíts nekik a következő lépésekben. Köszönjük Jézus, hogy te vonod az embereket magadhoz. Hogyha már elfogadtad réges-rég, itt van neked is valami, amiért imádkozhatsz. Lehet, hogy eltávolodtál tőle. Lehet, hogy elhidegültél. Emlékszel a tékozló fiúra? Ki elherdált az összes vagyonát, elfogyott, mélyre került, és aztán úgy döntött, hogy hazajön. Lehet, hogy a mai nap az a nap, amikor haza kell jönnöd. Gyere haza. Gyere haza Jézushoz. Te az övé vagy. Mindegy, hogy miért távolodtál el. Jézus nem fél a macskottól. Gyere hozzá, ő nagyobb, nagyobb a mocskodnál, gyere haza. És amikor ez a tékozló fiú hazatért, az apukája egy akkora bulit csapott, mint annak a rendje. Volt egy idősebb testvér ennek a fiúnak, ennek a tékozló fiúnak. Aki éppen jött haza valahonnan, és messziről, azt mondja a Bibliában, azt mondja, hogy már messziről hallotta a zenét és a táncot. Hát ott hatalmas bulinak kellett lennie, hogyha ha a táncot is lehet hallani. És ilyen öröm van a mennyben, amikor valaki, aki elveszett, hazamegy. Gyere hozzá. Gyere haza. Ha ma haza akarsz jönni hozzá, akkor tedd fel a kezed, kérlek. Ha valami miatt el vagy távolodva tőle, és haza akarsz jönni, akkor tedd fel a kezed. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Jézus nevében. Amen. És van egy rövid videó, amit szeretnék nektek megmutatni. Fel lehet kapcsolni. Olvasom is nektek, jó? Ami menni fog. Igazából ez csak megmutat két nézőpontot. És nagyon érdekes lesz. Na, hadd lássuk. Ez még nem az. A levél mozdulatlan. Várjunk. Várjunk. Akkor énekeljünk egy dalt, jó? Aztán utána még meg tudjuk nézni, hogyha sikerül addigra, jó? Álljunk föl!
köszönjük.
Meg? Mehet? Akkor csücsüljünk le, jó, és megnézzük. Lámpa. Tehát a helyi gyülekezet a világ reménysége? Nem. Valójában Isten nincs köztünk. Nem hiszem, hogy egy gyülekezet el tud érni ezreket. Hogy az élet sokkal jobb közösségben, hogy a megváltottak szolgálnak embereket. Az igazság az, a gyülekezet a kihalás szélén van. Nem hiszek abban, hogy egy olyan történetnek vagyunk része, ami sokkal nagyobb nálunk, és megváltoztunk, hogy változást hozzunk. Ne légy becsapva. A bűnnek nem lehet ellenállni. Ha összetörtél, akkor nem tudsz felülkerekedni. A gonosz soha nem lehet legyőzni. Képtelenség elhinnem, hogy a dolgok egyszer jobbak lesznek. A jövőben nyilvánvaló lesz, hogy Isten nem tud segíteni. És tévedsz, ha azt hiszed, hogy Isten tud. Meg vagyok győződve, hogy nem tudsz változást létrehozni. Hazudnék, ha azt mondanám. Isten törődik. De igazából mi az ellenkezőjét hisszük. Isten törődik. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tudsz változást létrehozni. Meg vagyok győződve, hogy Isten tud. És tévedsz, ha azt hiszed, hogy Isten nem tud segíteni. A jövőben nyilvánvaló lesz, hogy a dolgok egyszer jobbak lesznek. Képtelenség elhinnem, hogy a gonosz soha nem lehet legyőzni. Ha összetörtél, akkor nem tudsz felülkerekedni. A bűnnek nem lehet ellenállni. Ne légy becsapva. Megváltoztunk, hogy változást hozzunk. És nálunk sokkal nagyobb dolognak vagyunk a részei. Nem hiszek abban, hogy a gyülekezet a kihalás szélén van. Az igazság az, hogy a megváltottak szolgálnak embereket. Hogy az élet sokkal jobb közösségben. Egy gyülekezet el tud érni ezreket. Nem hiszem, hogy Isten nincs köztünk. Nem. Valójában a helyi gyülekezet a világ reménysége. Ámen. És az Isten tiszteletnek vége, de a közösségnek nem, úgyhogy maradjunk még. Van kávé, van tea. Isten áldjon benneteket.